egy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Ferkőj András építészettörténész egyetemi tanárral beszélgetünk, és éppen arról, hogy mit jelentett az építészetben a nemzeti fogalma, és számomra nagyon érdekes volt, hogy azt mondtad, hogy a 20-as évek végén, 30-as évek elején hogyan söpörte el egyértelműen a modern építészet, tehát hogy mennyire az ideológia volt a mögöttese mindannak, amit nemzeti építészetnek igyekeztek hívni, és hogy hogyan változott ez az ideológia változásával és a fasizmus terjedésével is, mondtad, hogy újra fellángolt az, hogy kellene nemzeti. Tehát érdekes, hogy bizonyos korszakokban hogyan jön elő ez a fajta igény, amit mindig mesterségesen akarnak megteremteni.
Igen, igen. A világgazdasági válság éveinél tartunk, és azt érdemes megjegyezni, hogy ott az a fiatal generáció, aki ezt mondjuk a Molnár Farkas Fischer József is tartozott a Bauhausos oldalról.
Igen.
Ugyanennek a generációnak volt tagja például Padányi Gulyás Jenő, aki viszont, hogy is mondjam, a társadalmi hovatartozását tekintve, meg beállítottságát tekintve is egy teljesen más alkat volt. Egy ilyen csallóközi kisnemesi családból származott egyébként az a társaság, akinek aztán a vezetője lesz, a népi építészeti mozgalom vezetője majd a 30-as évek vége felé. Azok többnyire vidékről, vagy Erdélyből, vagy elcsatolt részekről települtek át, és bennük a nemzeti érzés az nagyon feszített. De a világgazdasági válság idején Padányi is, meg mások is, ezt nem így vetik föl. Azt mondja, és nagyon érdekes, hogy azt írja például egy 28-as tanulmányában, hogy ne beszéljünk nemzeti építészetről, meg nemzeti stílusról, amíg a falusi házakban TBC-t kapnak az emberek. Tehát egy elképesztő szociális feladatot vázol föl, hogy az építészet, a modern építészet is mindig csak a várossal törődik. És hogy a vidék elhanyagolt, és az építész szakma nem segít rajtuk. És ő kezdi ezt évről évre újra és újra előhozni, hogy állami segítség kellene, olyan akciók kellenének, aminek eredményeképpen a vidéki lakáskörülményeket, életkörülményeket javítani lehetne. És mondom azt, hogy egységes, egész országra egységes nemzeti stílus, mert Lechner is, meg Kóskároly is abban gondolkodtak, hogy amit kitaláltak, az a nemzeti stílus, akkor az egész országban úgy kéne építeni. És hát mondjuk Kóskároly esetében elég furcsa, hogy miért pont a székely építészet az, amit az Alföldön, meg a fővárosban, meg mindenütt építeni kellene. Tehát ebben volt egy ellentmondás. A Padányi Gulyás nagyon tisztán látta ezeket az ellentmondásokat, lecsapott rá. És azt mondta, hogy nézzük meg a vidéket, és aztán a 30-as évek közepén el is kezdtek egyfajta ilyen falukutató, építészeti falukutató mozgalmat. Ők nem voltak kapcsolatban a népi írókkal, meg a népi szociográfusokkal, de azt, amit Malonyai elkezdett mondjuk a századfordulón, azt próbálták folytatni maguk eszközeivel.
Tehát mi ebben a nagyon érdekes, bocsáss meg, az, hogy mindenki egy, tehát sajátos módon értelmezi a nemzeti fogalmát.
Igen.
Tehát itt valakik egy rendkívül erős szociális indítatásból fogalmaznak meg valamit.
Igen.
Amit ők nemzetinek neveznek.
Igen. Igen.
Aminek ilyen módon nincs köze ideológiához. De más egyéb szinteken pedig akkor használják ezt a fogalmat, amikor rendkívül erőszakosan valamit meg akarnak jeleníteni.
Igen, csak ott jön zavarba az ember, ugye, hogyha egyrészt a Padányi Gulyásnak az élettörténetét ismeri, mert
én
ő aztán
ismerem,
a háborús években is országgyűlési képviselő maradt az utolsó pillanatig.
Tehát ezért
is kellett aztán elhagyni a Magyarországot.
Tehát már egészen mást jelentett számára.
Igen, akkor már más jelentett, de azt kell mondjam, hogy a világgazdasági válság idején, amit ő képviselt, az egy nagyon támogatható és nagyon szimpatikus program volt, mert valljuk be, hogy a magyar Siam csoport csak az ő hatásukra kezdett a 30-as évek végén vidékkel, vidéki kérdésekkel foglalkozni. Ők azt mondták, hogy nekik a falu semmi közük nincsen, és ez az építésztársaság ezt akarta fölvállalni, és a nemzeti stílus helyett azt javasolták, hogy a különböző tájegységeknek a hagyományait kellene föltárni, mert a Balaton felvidéken, meg a Palócoknál, meg Göcsejben másfajta népi építészet volt. És ezt kutatták, ezt fotózták, ebből elkezdtek könyveket kiadni, és az volt a szándékuk, hogyha állami akció vagy segítő programok indulnak, akkor az adott helyhez közeli hagyományt kell. Tehát alapvetően jobboldali konzervatív beállítottságú építészek voltak, de egy nagyon jó szándékkal, indultak neki a dolognak. A 30-es évek végére szerintem egy kicsikét elkapta őket ez a Hitler felülfújó áramlat, meg azok az ideológiák, és az, amik itthon történtek. Ráadásul Padányi az politikus is lett, és ilyen módon nem tudott olyan dolgokra nemet mondani, amire kellett volna. A követői egy jó része az nem állt ilyen pályára, de a 30-es évek végére, és ezért van az, hogy akkor a nemzeti építészet kérdése újra előjön, ők a népi mozgalmat képviselik, és vannak mások, akik fölmelegítik a régi konzervet, hogy de hát, sőt, olyanokat is lehet hallani már, ugye 38-39 tájékán, hogy mi az, ami nem magyar építészet, és mi ellen kell küzdeni.
Igen, hát ezt mondjuk ismervén a korszakot, ezt rögtön tudjuk azt, hogy mi az, amit nem magyarnak minősítettek, csak milyen szerencse, hogy a házakat legalább nem tudták lerombolni.
Igen, de voltak olyan normális gondolkodású emberek, egy Csaba Rezső nevű iparművész, aki rengeteget publikált különböző újságokban, ő azt vágyta volna, hogy a modern építészet vegyen magára regionális, nem nemzeti, mert nem azt mondta, hanem hogy helyi jelleget, hogy váljon a sajátunká, és tulajdonképpen ezt el lehet fogadni, abszolút.
Abszolút, de ez valaha megvalósult például bárhol az országban?
Igen, nem programszerűen, tehát a jó építészek azok ösztönösen érezték, hogy az a fajta lakógép eszme, amit a Corbusiertől vettek át, vagy az a kockaház építészet, ami elég rideg volt a 20-as évek végén, 30-as évek elején, hogy azt valahogy domestikálni kell, azt valahogy az emberek nem szeretik, és otthonosabbá kell tenni. Tehát ez egy természetes folyamatként elindult.
De a háború után...
Nem, ez a 30-as években is elindult már.
És a háború után elindult? Most egy dolog jutott az eszembe, az már a 70-es
évek. Nem, az egy nagy szakadás megint 45. Tehát igen. Az a helyzet, hogy ezek a nacionalista nemzetfelfogások azok egy csapásra eltűnnek, igen. Ugye az politikailag diszkreditálódott, és a 45 utáni újjáépítés, meg az akkor induló szakmai életben a legradikálisabb modernek jutnak szóhoz, meg pozícióhoz. Tehát Fischer József lesz a közmunkatanács elnöke, meg újjáépítési kormánybiztos, Birbár Virgil a tér és forma szerkesztője kerül a minisztériumba, Major Máté és a többiek. És ez a társaság, akik falun építettek árvízi házakat, meg telepítéseknél egész falvakat, azok a háttérben még 45, tehát a koalíciós években még folytathatják. Tehát akkor még volt egy országos házépítő szövetkezet, amelyik 4-5 ezer házat vidéken még a fordulat év végig azért fölépített.
Most ugorjunk egy nagyot, és arra vagyok kíváncsi, hogy a rendszerváltás és a rendszerváltás utáni években a magyar építészetben hogyan csapódott le mindaz, ami a társadalomban változásként történt. Látszette például egyértelmű lenyomatát a társadalmi változásoknak a 90-es évek, 2000-es évek elejének az építészetében?
Azt kell mondjam, hogy a változások a 80-as évekbe kezdődtek. Tehát tulajdonképpen a rendszerváltozás az hozzátett még ehhez, de példának okáért a rendszernek az erodálódása az, hogy már a 80-as évek közepetáján lehet például GMK-kat alakítani, hogy a nagy tervezőváltókból elkezdenek kilépni a legtehetségesebb emberek, maszekban dolgozni, vagy akár önálló kisvállalkozásokat alapítani.
Ez a stílusban is látszik?
Hát nem, ez inkább a működés, tehát az, hogy ennek a monolitikusnak tűnő nagy állami rendszernek a fölbomlása már akkor elindult. És az ízlésváltozás ugye a másik, tehát a 80-as évek az nálunk a posztmodern korszaka, ahol tulajdonképpen az úgy tűnt akkor, mintha egyfajta ilyen ellenálló építészet lenne. Egyrészt a modern dogmákkal szemben, a lakótelepekkel szemben, meg mindazzal, amit az emberek nem szeretnek, most végre csinálhatunk olyan építészetet, ami tetszik az embereknek, és ebbe csatornázott egy kicsikét az organikus mozgalom is bele már a 80-as években. Tehát stilisztikailag nem a rendszerváltozás hozott újat, hanem az a 80-as években elindult. A rendszerváltozásban, hát ezt mindenki emlékszik rá, meg tudja, hogy a hirtelen beáramló külföldi tőke, a befektetők, a privatizáció, ez hozott egy csomó olyan új feladatot és olyan léptékű feladatokat, amik korábban nem voltak.
Tehát magyar építészek
számára?
A plázák, a
bevásárlóközpontok, a luxusszállodák, a trade centerek, bérirodaházak, tehát ez egy csomó olyan külföldi, főleg külföldi megrendelőknek szánt épület volt, ahol másképpen kellett dolgozni egy kicsit.
Más ez mit jelent a másképpen? Más szemlélettel, vagy egyszerűen elfogadni egy olyan stílus? Talán én nem tudom, hogy ez mi, hogyha egy plázára gondolok például. Tehát az számomra semmiképpen hát sem
A pláza az
egy művészi értékkel bíró építmény.
Az egy lenézett műfaj volt sokáig, és főleg azért, mert ott az építésznek legfeljebb dekoratőri feladatai voltak. Tehát a megrendelő az pontosan jött a négyzetméterekkel, a közlekedés rendszerenek, meg volt a know-how-ja ugye már, hogy működik ez külföldön, és ehhez sokszor nem is építész kellett, hanem egy belső építész, mint a Mamut esetében, ahol Herrer Cézár öltött ruhát, vagy tett ruhát az épületre kívül belül.
Egy olyan dobozt hoztak oda, amit a világon bárhol letehetnének.
Hát mondjuk a helyhez kellett adaptálni, mert szabálytalan telek, tehát nem lehetett egy ilyen nagy külvárosi plázát oda helyezni, adaptálni kellett. De mondjuk a Pólus Center, meg a Duna Pláza, meg egyebek, azok elég jól képviselik ezt az időszakot.
Hát ami alapvetően azért nem egy stílusos időszak, azt kell, hogy mondjam.
Hát ez még a késő posztmodernnek az időszaka, meg aztán lassan jön a kiózanodás, és akkor újra vissza.
És hogy látszik a kiózanodás például?
Hát, hogy már nem annyira, tehát tudom én, lekopnak ezek a kicsit már ilyen szégyelni való díszek az épületekről, és újra modernek mernek lenni. Ez már inkább a 90-es évek közepetáján.
Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy szégyelni való díszek?
Nem akarok neveket mondani, de hát jó pár olyan szálloda vagy bérirodaház van Budapesten, amit ha ma nézünk, akkor kicsit már nevetségesnek tűnik az a buzgalom, amivel próbálták földíszítgetni, hogy nehogy modernnek nézzen ki.
De azért most ez nagyon nehéz, mert nyilván, hogyha te konkrét épületet mondasz, akkor rögtön a tervezőt is megnevezed így magadban. Van. De én nekem és a hallgatóknak az biztos, hogy a tervező nem jut az eszébe. Tehát mire olyan szociál épületekre gondolsz például, ahol...
Nem szociál, nem. Hát posztmodern épületekre gondolok. Hát most párat mondjak, hát a Kempinski szálló az egyik ilyen ismert épület, vagy az Astoriánál a East-West Center, az a nagy irodaháza sarkon. Tehát volt jó pár olyan elég nagy méretű és elég fontos helyen fölépült ház, vagy a bankcenter a Szabadság tér mellett, ahol ez a korszak, ez ilyen eléggé karakteresen nyilvánult meg.
Melyet egy építész történész nem biztos, hogy belevenne mondjuk egy korszak kiemelkedő alkotásai közé?
Attól függ, hogy milyen fajta építészettörténetet ír az ember, mert már a két háború közöttről, amikor a budai meg a pesti könyvet állítottuk össze, vagy az elsőt még egyedül, akkor szembesültem azzal, hogy egy korszakot azért nem csak a legkiemelkedőbb, legmutatósabb épületek képviselnek, hanem az átlag is. Tehát, hogy muszáj szélesíteni a kört és belevenni egy csomó olyan épületet, ami nem biztos, hogy a szépsége miatt, hanem mert talán egy típust képvisel.
Folytatjuk a hírek után Ferkai Andrással.